szentlé lélek leszel, és új emberré leszel. Meglátod őt, aki szeret, meglátod őt, Jézust, meglátod őt, Jézust.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a beszélgetésen az ukránok kifogásolták, hogy a nemzeti petícióban az emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli kijevi szándékról, miszerint a magyarok pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni, közölte Szijjártó Péter. Előzőleg a tárc vezető kérette be a budapesti ukrán nagykövetet, akivel közölte, a kormány megvédi a magyar szuverenitást. Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök úgy véli, a támadások oka egyértelmű, Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. Hangsúlyozta, Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és megfizethető energia. A Kreml tanácsadója kijelentette, hogy ha Volodymyr Zelenszky ukrán elnök készen áll a személyes találkozóra, az orosz fél meghívja őt Moszkvába és garantálja a biztonságát, írja az Index, a UNN hírügynökség és orosz sajtóinformációk alapján. Juri Uszakov azt mondta, a lényeg, hogy ezek a kapcsolatfelvételek jól elő legyenek készítve, valamint konkrét pozitív eredmények elérésére kell irányulniuk. Egy friss tanulmány szerint az orosz-ukrán háború közel 4 éve alatt az elesett, megsebesült vagy eltűnt katonák száma már idén tavasszal elérheti a 2 milliót, írja a Brit Guardian újság. Egy washingtoni székhelyű külpolitikai és biztonságpolitikai szervezet jelentése szerint Oroszország eddig mintegy 1.200.000 fős veszteséget szenvedhetett el, ezen belül akár 325.000 halálos áldozattal, még közel 600.000 ukrán katona esetett el, sebesülhetett meg vagy tűnhetett el. Donald Trump a True Social közösségi portálon világosan közölte Iránnal, hogy fogy az idejük, ezért üljenek minél hamarabb tárgyalóasztalhoz a nukleáris fegyverkezésről. Az amerikai elnök üzenetében elmondta, hatalmas lotta tart a perzsa állam felé, amely készen áll az erőszakos küldetése. Trump emlékeztetett a tavalyi támadásra, aminél a következő szerinte még súlyosabb lehet. Erre gyorsan reagált Teherán, soha nem látott reakciót ígérve. 100 új munkahely jött létre, a Biotech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudnak erősödni a hazai vállalatok, közölte Szijjártó Péter a helyszínen, Szadán. A kormány 2 milliárd 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztéshez. A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3%-os KKV hitelek iránt, mondta el a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Már több mint 19.000 igénylést nyújtottak be a vállalkozások több mint 1000 milliárd forint összegben, ismertette Szabados Sihárd. 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a bankokkal. A kormány 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Az otthoni energiatároló programban az inverter csere nem csökkenti az éves szaldó jogosultság időtartamát, ismertette Szepek Gábor, jelezze, hogy társadalmi egyeztetésre került a rendelet módosítás. Tavaly újabb rekordévet zárt a hazai turizmus, emelte ki a legfrissebb idegenforgalmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közel 20 millió vendég, mintegy 47 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ez több mint 7%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A szektor a GDP több mint 14%-át adja. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza a Karácsony Gergely főpolgármester ellen, mert tavaly nyáron tiltó rendőrségi határozat ellenére megszervezte és vezette a Budapest Pride elnevezésű nyilvános gyűlést, közölte a fővárosi főügyészség. Karácsony Gergely úgy reagált, soha nem fogadja el, hogy bűnnek számítson a szabadság melletti kiállás. Az elmúlt napokban az időjárás változása a napi hőingás hatására hirtelen megnőtt az utakon a kátyúk száma. Erre hívja fel figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, hozzátéve a kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek. Elhunyt Vojt Ági Jászai Mari díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. 81 éves korában hosszantartó betegség után érte a halál, tudatta a Teátrum. A József Attila Színház őt saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz az ég, további változó intenzitású csapadékkal, főleg esővel, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-3, napközben 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok, az ember, aki előtt nincs akadály, Rakoncai Gábor, Guinness világrekorder, 6-szoros óceán átkelő hajós tartott előadást Miskolcon a közelmúltban. Ebből hozok nektek néhány részletet. Fogadjátok szeretettel, egy rövid zene után kezdünk is.
Akkor ezt hajlott arra, hogy nekem ez egy ilyen záró projekt, szóval én egy 18 éves extrém sportolói karrierre tettem ezzel pontot. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy akkor föltettem a lábamot és nyugdíjaztam magam egy idősen, hanem azt jelenti, hogy ilyen magas veszélyfaktorú projekteket nem fog csinálni, tehát olyat, amiben előtte a családtól el kell búcsúzkodni, mert nem is ér, az ember nem jön haza. Szóval ezeket hagytam abba. Ez nyilván nem megy így egyik pillanatra a másikra, mert hogy az ember 18 évvel át csinálja, meg már kisrácként is én ezt akartam csinálni, akkor ez egy komolyabb döntés, szóval ez egy hosszú ideje épült fel, kellett hozzá jó sok minden, megfelelő háttér otthon, megfelelő lezáró projekt, szóval így ez egy bonyolult dolog volt, és akkor ezzel a Kenus úttal sikerült szerintem ezt meglépni, és hát nyilván, hogy ez tuti biztos legyen, és ne csábuljak el fél év múlva, ezért előadásokat tartok róla, képen azt mondani, hogy valami még kimaradt, és azt muszáj repótolni. Szóval én ezekről fogok mesélni, vagy hát erről a projektről, és mivel ez egy, még egyszer ez egy záró projekt, azért a elmúlt 18 évben hoztam pár fotót, meg sztorit. Úgyhogy ha a legelején akarnám kezdeni, akkor ez valahogy úgy zajlana, hogy egész kisrác vagyok, és az egyik tanárom, aki idén így lemonitorozta így, hogy így ki mi lesz, hogyha majd lesz most. Akkor mi mondjuk éppen meg nem tovább tanulás előtt voltunk, olyan 10 évesek lettünk, szóval egy 10 éves gyerek mit mond pályaválasztás címén, hát amiről éppen aznap vagy azon a héten hallott, szóval nagy részt olyanokat mondtak a barátaim, hogy tűzoltó, rendőr, gazdag ember, ilyenek, és amikor én jöttem sorra, akkor én meg mondtam a tanárnak, hogy hát én meg óceán átkelő leszek. Vagy a tanár meg visszakérdezett, hogy oké, de ilyenről meg nem is hallott, szóval mit csinál egy óceán átkelő? Én meg mondtam neki, hogy át kell az óceán. Mondja nekem, hogy oké, de hát ennek mi értelme van? Tehát ennek semmi értelme nincsen, tehát miért kelnék át az óceánon, hogyha már vannak repülőink? És hát mondom neki, hogy hát azért kellünk át az óceánon, hogy kalandokat éljünk át, hogy ez lesz a munkám, hogy én kalandokat élek át. Mondja nekem, hogy ilyen nincsen, meg amúgy ez a munka dolog, szóval a munka az nem egy ilyen jó dolog, hanem ott szenvedni. A munka az kilátástalan, végtelenül sokáig tart, és borzasztó az egész, ez a munka. Tehát hogy az, hogy én ott kalandozok, ez nem munka. Amúgy meg az óceán átkelés 500 évben még ugyebár volt létjogosultság, amikor ezzel értik el a különböző kontinenseket, amikor még rajzoltuk a térképet, de hogy ez már megtörtént 500 éve. Tehát, hogy erről lecsúsztam. Tehát, hogy ez a szakma, ez kihalt kész. Úgyhogy kapok még egy esélyt, mondjak már valami normális szakmát, mint ahogy a többi haverban meg osztálytársa. Úgyhogy én mondtam neki, hogy igaziból nincsen baj, mert hogyha nem óceán átkelés lesz, akkor van egy sokkal jobb termem. Tamár nyilván várja, mit fog mondani. Én már mondom neki, hogy hát majd elmegyek a déli sarkra. Kérdő, hogy minek? Hogy jön minek, hogy elmegyek a déli sarkra, hogy kalandok a déli sarkra? Úgyhogy ebből az lehet, hogy másnap behívották a szüleimet. És az nyilván megfeltették a nagy kérdést, hogy mivel tömik a szülők a gyerek fejét, az 10 évesen a déli sarkra akar menni, és azt hiszi, hogy ez egy munka. És hát az, hogy mi volt otthon, arról mondjuk így tudnék mesélni hosszan, de minden, de talán most csak én fél mondatban annyit, hogy nekem van 6 testvérem, tehát mi 7-en vagyunk tesók, 22 havonta jövünk így nagyjából sorba. Aztán, és az 6 fiút jelent így előre, és akkor van a húgunk. Úgyhogy én kezdtem a sort, szóval, tehát nyilván az első gyereken kísérleteznek a szülők, ez egyértelmű. Úgyhogy én arra emlékszem vissza, így gyerekkorból, hogy egyetlen egy gondolat volt így a fejemben, mikor veszek én fel. Ez. És mivel azt láttam, hogy egy gyerek, az így, mint egy körül lenne rajzolva, ugyebár a szülei, az iskola, mindenki körül rajzolja, és nagyon pici a mozgástere. Tehát nem csinálhatja azt, amit akar, mert nem. És hát valahogy így az volt bennem, hogy oké, azt látom, hogy ez a gyerekkor, szóval ezt nem lehet átugrani. Tehát én így próbáltam, hogy nem lehet. Szóval ezt valahogy ki kell bírni, ki fogjuk bírni, a többi felnőtt is valahogy átment, ezen én is át fogok menni. És hogyha felnőtt leszek, na akkor irány a horizont, tehát akkor megyek. Úgyhogy egész gyerekkoromban arra készültem, hogy én mikor leszek felnőtt. Tehát ez az állapot, amiben mi most benne vagyunk, ez volt a szent cél. És ebből ilyen a stabilitást az nagy részt a sport adta. Én kisrácként viszonylag amely elkezdtem versenyszerűen futni, úgyhogy a sport pedig ugyebár egy gyereknek megadja azt, hogyha valamiben energiát fektetünk be, akkor abból ki is tudunk venni valamit. Vagyis hát pont annyit tudunk kivenni, amit beleteszünk. Tehát hogyha egy gyerek többet edz, akkor magasabbra kerül a dobogón. Ha meg elkezd sumákolni edzésen, akkor nyilván lecsúszik a dobogóról, és akkor magyarázkodnia kell, hogy miért nincs a dobogó. Szóval ez egy nagyon-nagyon fair dolog, nagyon egyszerű, nagyon tiszta, és azt gondolom, hogy igen, ez a mai napig egy ilyen jó alapja az életnek, hogy egyszerűen azt történik meg az életben, amit csinálunk. Ha csináljuk meg, ha nem, akkor már nem történik meg. Most minden mellett én művésznek tanultam, ez képzőművészet, aztán meg alkalmazott művészet, szóval így a gimnáziumban az egyetemen, és hát azt mondhatnánk, hogy a művész karrier az itt pont egy fény évre van az extrém sportolástól, de igazából nem, mert az is egy önkifejezés, tehát ott is az extrém sportoló is azt keresi, hogy mi az a felület, amit csak én tudok, amit meg tudok mutatni a világnak, amiben tudok fejlődni, és a művész ugyanezen megy át, és csak az egyik egy ütelemből, a másik már a déli sportban, de amúgy ugyanaz. A veszélyességi faktorra úgy tűnik kívülről elsőre, hogy nyilván más, de például körülöttem még sportoló még nem veszett oda. A művészeti pályán azért én azért már voltam 6 temetésen, hogy az osztálytársaimból jött össze, szóval pedig nem vagyok túl idős. Szóval ott azért az egy kőkemény világ, sokkal keményebb, mint az extrém sportolás. Szóval én azt gondolom, hogy ezek így megágyaztak ennek, és amikor egyetemista voltam, úgy harmadik körül, akkor egyszer csak így jött a gondolat, hogy én már felnőttem. Szóval így ülök bent az iskolába, egyszer csak beugrik, hogy én felnőttem, meg végül is felnőttem, úgyhogy ha 10 évesen át akartam kérni az óceán, akkor mit tartott ő vissza, akkor azt most kéne csinálni, mert itt van a felnőttkor. Úgyhogy én szépen felálltam az óráról, hazamentem a kollégiumba, leütöttem az akkori egyetemista páromat, tartottam neki gyorsan egy motivációs beszédet, ami nagy vonalakban az volt, hogy nyilván közöltem vele, hogy mi már felnőttünk. Ha felnőttünk, akkor felelősséget kéne vállalnunk a létezésünkért. Vagyis át kell kelnünk az óceánon. Mert hogy bárha nem kelnünk át az óceánon, akkor nincs értelme a létezésünknek, és én ezt 10 éves korom óta tudom. Szóval nyilván, amit az ember régóta tud, az úgy van. Ez tény. Úgyhogy menni kell, és át kell hajózni az óceánt. És hát mivel vizsgai időszak elején volt ez a beszélgetés, úgyhogy mi 5 perc múlva ezt eldöntöttük. Délután 4-kor már a DK-n lepecsételte a halasztási kérelmet, kivettünk egy év szabit. Átkerünk az óceánon, nyilván aztán mondtuk ezt senkinek, de ez volt a terv. És hát elkezdtük összerakni a projektet, hogy hogyan kerünk át az óceánon. Viszont én előtte nem láttam így az óceánt, hogy ez hogy néz ki, vagy ez. De hajót se láttam. Szóval itt viszonylag előről kellett kezdeni a dolgot, szóval meg kellett nézni egy hajót. Mire gondol az ember? Fanántól vitorlással, mert vitorláshajó kell hozzá. Oké, megnéztünk egy vitorláshajó. Vitorláshajó, ez egy hatalmas nagy szerkezet, és nagyon-nagyon bonyolult, úgyhogy így, ha elsőre nézi az ember, úgyhogy eléggé ijesztőnek tűnt talán. Aztán utána persze megnéztem az árát, mint a vitorláshajónak, és azt láttam, hogy szuper költséges. Tehát ez nem az a kategória, amit én most így diákként, hogy most veszek egy vitorláshajót, aztán megyünk, hanem ez teljesen más dimenzió. Úgyhogy mire gondol egy egyetemista? Hát hogyha nem tudom így megvenni, akkor valahogy így optimalizálni kéne a projektet. Tehát ha nem annyira fontos dolgokat ki kéne hagyni. Vagyis mondjuk a vitorlázat az ilyen majd megbonyolult, azt kihagyhatnánk. Az annyira nem kell rá szerintem. Akkor legalább meg se kell tanulni használni, meg annyival beljebb vagyunk. És a hajóban belül pedig van egy nagy dízelmotor, az is jó bonyolultnak tudom, mert költségesnek akkor még, úgyhogy azt is kihagyjuk. Azt se kell vele. És akkor persze jön a kérdés, hogy ha nincsen rajta vitorlázat, ha nincsen benne a motor, akkor ez mitől fog átkelni az óceánon? Erre meg az ötlet az lett, hogy akár evezhetnénk is. Szóval átevezzük az óceánt. Én előtte sosem elvesztem, szóval semmiféle félelmem nem volt. Ez talán nehéz és bonyolult és valami. Úgyhogy megvolt a nagy terv, aztán ahogy ilyenkor jönni szokott, 2 perccel később az ember rájön az internetről, hogy ezt nem én találtam ki. Tehát, hogy ez egy létező extrém sport, 130 évvel ezelőtt is már ereszték át ember az utcánokat. Ennek van komoly szakirodalma, nemzetközi szervezete van, előírások vannak, hajóépítő cégek, akik utcán érvezik, hajókat építenek, és hát nyilván, mivel ez szuper speciális, hát szuper költséges is. Szóval ugyanaz voltam, hogy nincs pénzünk. Na most hogyan gondolkodik tovább egy egyetemista? Jó, hát hogyha nem tudom így megvenni, akkor majd megépítem.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Koncai Gábor Guinness világrekordert, hatszoros óceán átkelő hajóst halljátok.
Szóval terveztünk és építettünk egy elvezős hajót, nyilván mire ez elkészült, hát ez olyan költséges volt, hogy kétszer ekkora szalomói vitorlás felt lehetett volna belőle. Szóval kellettek hozzá szponzorok, a szponzoroknak média megjelenések, meg nyilván az ember át akar hajózni egy út számon, meg kell tanulni hajózni. Szóval navigálni, rádiózni, amúgy vitorlázni is meg kellett tanulni, szóval rengeteg melót bele kellett fektetni, és amikor így megvolt, amikor meglett így minden, és elkészült a hajó, kivittük az óceánpartra, betettük a vízbe, aztán megindultunk. 51 nap után, az 51 nap a mai napig egy vegyes páros világrekord. Szóval ez így elég jól sikerült, egy 130 évvel létező egyszerű sportba. És ha most a meló részét el kell képzelni, akkor az nagyjából úgy ment, hogy a középső részen lehetett evezni, két óra evezés, két óra pihenés, tehát az egyik ötünk mindig evezett, a másik addig pihent, és két óránként cserélhettük egymást. Ez viszonylag hatékony. És a hajó az utána megkapta a forma tervezési díjat, mert végül is nem süllyedt el. Aztán a Londonból kaptunk egy Guinness díjat, és hát nyilván a tengeren túlról, tehát az Egyesült Államokból hogy néz ki ez a projekt, hogy bár van Európa, az is már egy pici hely, Magyarország benne még kisebb, és ami látszik, hogy nincsen tengerpartja, meg óceánpartja, és akkor innen jön ez a két gyerek, épít egy hajót, de előtte sose épített hajót, kimennek az óceánra, azt sose látták előtte, elkezdenek evezni, amit sose csináltak előtte, és ők a világrekord. Szóval megkaptuk Washingtonban az év kalandja díjat. Ami szuper menő, És én arra emlékszem, hogy igaziból amúgy nem volt ez olyan nehéz dolog, csak csinálni kellett. És annak lett egy eredménye. Úgyhogy kikötés után egy héttel én újra bentünk az iskolába, ahonnan kijelentkeztünk egy évre, pont visszaértünk a következő évnek az elejére, visszajövök az iskolába. Nyilván innentől a tanárt semmi más nem érdekelte, csak a cápás sztori. Akármilyen verziókkal mesélte már, mindig megkérdezte újra. Szóval az oktatás az így kezdett is széthullani, én meg ugyebár ülök bent itt a sülva, és azon agyaltam, hogy mit keresek én? Tehát így múlt héten én még itt hajóztam, viharba voltam, döntettem életről és halálról, szuper izgalmas volt, most ülök bent az iskolába. És hát nem az a baj, hogy az iskola nem izgalmas, hanem az volt a fő bajom, hogy ez a padló, hát ez nem hullámzik, ez nem mozog, és ez nem vizes. Szóval nincsenek rajta nagy hullámok, nincs rajta vihar, ha nincs rajta vihar, akkor nincs benne életveszély. Na és akkor innen jön egy extrém sportolónak a logikája, ha nincs benne életveszély, akkor nincs is értelme. Szóval vissza kell menni oda, ahol az ember viharba kerül, meg bajba. És hogyha most megnézünk egy extrém sportolót, akkor erre a gondolatmenetre ül föl az első sikeres projektje után. Tehát, hogyha az ember tud dönteni olyan helyzetben, amikor van annak realitása, hogyha valamit elront, akkor nem fogja túlélni, akkor ott hirtelen nagyon, nagyon értékesnek tűnik az életünk. És emiatt az emberben jön egy olyan gondolat, hogy mivel ezt ott élt át kint a viharba, ezért ezt újra ott lehet csak átélni. Tehát itt per pillanat, hogy mi itt vagyunk ebben a teremben, ez így nagyon jó, de itt nem vagyunk életveszélyben. Ami úgyis nyilván nem baj, de hogyha nem vagyunk életveszélyben, akkor ennek talán a létezés szempontjából nincs is értéke. Szóval vissza kell menni oda, ahol életveszélyben. Most ez egy téves elképzelés, de ezzel azért addig lehet tevékenykedni, amíg az ember ki nem mérje magát. Úgyhogy én ezzel évekig el voltam, és hát mondjuk így hajóztam én mindennel, ami valamennyire megmaradt a vízszetején. Ha most a vitorlázásról beszélünk, akkor amit lehetett ebből tanulni az egészből, hogyha most így kimegyünk, ugyebár itt nincs, nem fúj szél, ma éppen szélcsend van, tehát itt most nem lehetne megtanulni hajózni, vagy vitorlázni. Itt, hát itt fújt a szél, úgyhogy itt muszáj volt megtanulni. Ugyebár az ember az egy olyan lény, aki akkor tud fejlődni, amikor kap egy terhelést. Most nyilván főállásba kerüljük a nehéz élethelyzeteket, de az biztos, hogy fejlődni csak akkor tudunk, amikor vagy keresünk valami problémát, amit meg kell oldani, vagy ránk szakad valami probléma, amit muszáj megoldanunk. Ugye akkor egyből kreatívabbak leszünk, jobban összedolgozunk az adott csapattal, este később veszünk le, reggel korábban fölkelünk, szóval mindenképp fejlődni fogunk a problémában. Amellett, hogy amikor benne vagyunk, akkor éppen főállásból próbálunk abból kijutni, és biztos nem akarunk direkt belemászni, de utólag, ha visszanézünk, akkor mindig a fejlődési pont az mindig egy ilyen erősebb időszakra történt. Hát az embernek kellenek ezek a helyzetek, mert különben nem csinál semmit. Most nyilván azt is lehet csinálni, hogy az ember nem csak néha kerül problémába, és akkor csak néha fejlődik, hanem olyan helyre megy, ahol folyamatosan vihar van, mert mondjuk ilyen déli óceánokon itt az időjárás nem ismeri a jó időt, szóval itt folyamatosan lehet fejlődni. Aztán ez már 2011-12, akkor jutottam el odáig, hogy oké, nagyon jók ezek a projektek, de egyedül is át kéne evezni az óceánt. Nyilván egyedül kevesebben csinálták meg, többen belefulladtak, szóval biztos jó lesz. Azt nézegettem, hogy milyen útvonalon, milyen rekordok vannak, hogy csináltam meg kevesebb ember, ugyebár, hogyha kevesebben csinálták, akkor nincs úgy kitaposva az út, szóval sokkal bonyolultabb, komplikáltabb, izgalmasabb. És hát ezt nézegettem, amikor beugrott nekem az, hogy amikor először találkoztam a Nándival, a Fanándival, akkor ő mondta nekem pár évvel ezelőtt, hogy ő is épített egy evezős hajót. De hogy ez nem egy ilyen klasszikus evezős, hogy a burulóülésen a meneti ágynak hátra ülve megyünk, fogjuk a két 3 méteres evezőt, ami azért viszonylag hatékony, így az óceánban, hanem csak egy oldalt lehet lapátolni. Szóval ez keskenyebb, kisebb, lassabb, ez egy kenu. De ez a kenu nem kelt át az óceánon, és ennyi volt a sztori. beugrott ez a mondata, azonnal fogtam a telefonomat és rákerestem, hogy óceán átkermozás. És hát azt láttam, hogy habár 130 éve evezik át emberek az óceánokat, szóval mindenféle módon, mindenféle rekordokban, meg páron már át is kajakozták az óceánokat, de kermozni senki nem kermozta át az óceánokat. És nem azért, mert senki nem próbálta meg, hanem azért, mert bárki, aki megpróbálta, két napon belül kimentették, feladta, felborult, hazament. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit senki nem tudott eddig még megcsinálni. Most mire gondol egy magamfajta fazon? Hát ez zseniális. Hát hogyha senki nem csinálta meg, az egyértelműen nem azt jelenti, hogy ez nehéz lenne és veszélyes. Ez azt jelenti, hogy ezt nekem kell megcsinálni. Ez az én feladatom. Szóval, és hát egyértelmű volt, hogy a világ legősibb ember által meghajtott vízi közlekedési módján egy kenúval, tehát ez lenne a leglogikusabb, hogy ezzel csinálta volna meg valaki először, és hogy eddig mindig csak próbálkoztak, és senki nem csinálta meg, akkor hogyha valaki majd ezt megcsinálja, hát az egy masszív világrekordot ér. Ugyebár az egy nem csak világrekord, ez egy világ elsőség. Szóval, mit kell ilyenkor csinálni? Azonnal kell reagálni, hogy bár, hogyha minden évben páron megpróbálták, előbb-utóbb valakinek azért véletlen is össze fog jönni. Szóval az meg milyen lenne, hogy itt van a nagy világrekordnak a lehetőség, és akkor beelőz valaki két héttel, vagy ilyesmi. Úgyhogy azonnal kell csinálni, hívtam a Nándit, hogy találkozzunk. De mivel ez egy világrekord lesz, hát én a telefonon sem mondtam el, hogy miről van szó, mert a fene tudja, hogy kihallgatja innentől azért már ez egy komoly dolog született neki kell adni. Rendesen mondta Nándi, hogy oké, nyugodjak meg, holnap reggel. Másnap reggel megyek hozzá, épp a hangár kapu nyitva van, az előtt áll, mögötte meg ott van ez a hajó. Most ez a hajó, ez 30 év fölötti már. Én nem gondoltam, hogy ez a hajó létezik, de mondjuk azzal számoltam, hogy esetleg van róla valami archív fotója, ami alapján megtervezem, megépítem, aztán már tűzök is. Ellenben itt van ez a hajó. És azt mondja nekem, hogy ez tegnap délután hozta vissza az illetőtől, akinek építette, aki nem kenúzta át az utcán, most már nem is fogja átkenúzni. Szóval ez a hajó az itt lesz, itt fog megöregedni, mert amúgy meg a bolygón per pillanat valószínűleg nincs olyan ember, aki érdemben át tudna kenúzni az utcán, tehát eddig a statisztika az elég rossz. Én mondom neki, hogy hát mondom, ne hülyeskedj már, tegnap volt ez már eldőlt. Hát én vagyok az ember, aki átkerülzöm az óceánt, tehát én ezt már tudom, itt már érzem, szóval ezt már csak meg kell csinálni. Tehát végülis a fele már megtörtént, már csak a munkát kell berakni, és ugye itt van ez a hajó, hát akkor a kölcsön is adhatnám. Ugyebár csak az óceánra viszont jól, mit történt, majd visszahozom. Na most megkaptam a hajót kölcsönbe, szóval a lényeg, hogy az ötlet megszületésétől másnap reggelre lett egy profi elépített hajó.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Rakoncai Gábor Guinness világrekorder, hatszoros óceán átkelő hajós előadásából idéztünk, amit Miskolcon tartott a Matthias Corvinus kollégiumban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének 21. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Mamutnak való reggelije után Paddington bácsikája kiment a kocsijához, majd egy bőröndel tért vissza. Letett a földre, kinyitotta, de a java ekkor jött. Mert megnyomott egy gombot, mire a bőröndből valami bontakozni kezdett. Eleinte ilyetten, később őszinte bámulattal figyelték, hogy sziszegés közepette egy gumimatrac bontakozott ki belőle. Pasztúzó bácsi háló alkalmatossága nem lehetett vitás. És ez elegendő lesz? Kérdezték ki így, ki úgy. Hongkongban vettem, hangzott a válasz, mintha ez a célszerűség és a minőség oldaláról mindent megmagyarázna. Mégis, csak ugyan, mi boldogan, hebegték továbbra is a háziak. Tudom, tudva, mondta a bácsi. Paris, Róma, Barcelona, mindenütt mondják, Pasztúzó úr, a mi ágyaink különbek, de én még a Ritzben is ezen alszom. Sértődve meg is vannák, sértés nélkék belátom, és mondom, jó, ha nem engedik a hotel bejáratása előtt, táborozok le, és ez történt is, ott mostan fejérneműmet kiakasztva utána. Jó, hogy nem vitték be a rendőrök, ugyan. Mosolygott a bácsi. Látják, hallják füleikkel. S megzörgette zsebében a sok-sok aprót. Na, buenas noches! S már nyitotta is a francia ablakot, aztán indult a kis nyári lak felé a kert végébe. A kalapácsot és a szöget se feledje, Mr. Pasztúzó, kiáltotta utánuk Mrs. Brown, majd hozzátette. Jól lehet annak, aki lelkében ennyire független. Persze megértem a hotelokat. Itt is feldúlja kicsit az embert egy ilyen váratlan fordulat. Ő fura berendezkedés, állapította meg Mrs. Bird is, de én egyelőre ráhagynám. Tegye, ahogy szokása. Hagyjuk az alvó medvét aludni, mondta Mrs. Brown. Ez az, ne háborgassuk az alvó oroszlánt, idézte a régi bölcsmondást Mrs. Bird. Ebben maradtak volna, ha Jonathan hozzá nem teszi. Talán hibernál. A mi főci tanárunk szerint a medvék nem hibernálnak a szó valódi értelmében, közölte erre Judy. Másrészt meg sokszor hónapokig nem is alusznak. Mi lenne, ha megkérdeznénk Paddingtont? Jaj, ne, még a végén mi ültetnénk bolhát a fülébe, intette őket Mrs. Bird. Örüljünk, hogy amúgy se bolhás. Pasztúzó bácsi dolgában egyikük sem találta el az igazi valót. Mert hibernálás ide, éberalvás oda, vendégük másnap tündökletes frissességgel ébredt, megreggelizett, utána azt közölte, hogy intézendői vannak, és távozott. Késő délután érkezett haza. Akkor most, már ha meg nem sértem kedves barátunkat, kérdezte Mr. Brown, mi a programja a nap hátra levő részére? Hogy mi a mi programunk, nem de? Hangzott Pasztúzó bácsi válasz kérdése, mert hogy? Kintről tudaszó hallatszott a hosszú Lincoln jelzése. Jobb lesz, ha igyekszünk, mondta a bácsi. Másképp lekésük a járatunkat. Micsodát? Kérdezték vissza Braunék egyhangúan. Így nevezik járat, nem? Elég fura szó, de... Pasztúzó bácsi ennyiben hagyta, s tessékelt ki már is mindenkit a ház ajtaján. Mr. Brownnak annyi ideje maradt csak, hogy rázárja az ajtót. Akkor Pásztúzó bá már bent is ült a sofőr mellett, utasításokat adott, és Brownék döbbenten foglaltak helyet hátul az óriási utastérben. Maga Paddington is csak ámult, főleg, hogy Mr. Gruber is ott ült már. Kicsi a világ, Mr. Brown, mondta neki barátja a régiséges, és egyre zsugorodik. De az én szívem hatalmassá tágult, hogy egy ilyen meghívás részese lehetek. Tisztára, James Bond! Hápogott Judy, ahogy a tévéadók sokaságát pásztázta szemével öt képernyőn. Csak atomháborúban ne torkoljon, közölte aggályosan Jonathan. Nehezen boldogulnék egy ilyen helység takarításával, vélekedett Mrs. Bird. Mr. Gruber, ön előbb volt itt, mint mi, kezdte Mr. Brown őszinte aggodalommal. Mégis, mi készül itt? Kis türelem, ha ott leszünk, meglátják, mondta a meglepően jól tájékozott, de rejtélyes régiségkereskedő. Aztán mentek, mentek, majd megálltak, s néztek nagyot. Mit látok? Kiáltotta Jonathan. Ez London szeme, a nagy újdonság, toldotta meg Judy. És mind megforgunk fele, de megám, fölle, fölle, magyarázta Mr. Gruber. Egy bicikli keréken fogunk forogni, újjongott Paddington. Egyetlen keréken, csak most ne kapjunk defektust. Defektet, úgy értette. Semmi aggodalom, mondta Mr. Gruber. Defektus nem lesz, mert gumi sincsen, és a kabinok mind független felfüggesztésűek, így baj nem érhet senkit.
És mint a üvegből lennének a kalickák, mondta Judy, pedig tudom nem, de mindent fogunk látni.
Gyerekes öröm áradt el valamennyiükön.
32 darab van, mondta Pásztúzó bácsi, aki szép sorjában kisegítette mindegyikőjüket a palacsinta kocsiból. Mindegyiknek 25 fő a befogadó képessége, az csak nem 800 ember. Azt Osztrigánál bukkoltam ezt a kukkolót. Örvendett saját viccének, és olyba, hogy mind valakik belé férjünk egybe, és ugyanába csak mi, kész nyaralás, amit mindenséget látni fogunk. Igaza van Mrs. Burnnek, mondta halkan Jonathan, a medvék az igazi talpra esett illetők. Pofára esni, mondta Pásztúzó bácsi, aki hallotta a megjegyzést, hízelgett is neki. Nem fogunk, fel a fejjel. VIB körforgalom lesz, amit leírunk, és leírhatatlan. Ma ilyen szóvicces kedvében volt, ezt rögtön érezni lehetett. VIB? Kérdezte Mr. Brown.
Very important brumbogók,
nevetett öblös hangján a bácsi. Saját tréfája annyira tetszett neki, hogy hasát fogta két rét görnyett.
Kedves gyermekek, ma este Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének 21. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Krisztusnak, az örök főpapnak megváltói áldozata Reménységünk alapja címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Most a zsidókhoz írt levél tanításával, azon belül is, különösen a 10. fejezetben található reménységgel kapcsolatos megfogalmazásokról, kijelentésekről elmélkedünk. Néhány általános tudnivaló. A zsidókhoz írt levél, ilyen neve is van, hogy a Héber levél, az új szövetségbe kanonizált, vagyis az új szövetségbe elfogadott, a Szentlélek által sugalmazottnak tartott írás. A szerző és a címzettek személyéről a modern bibliakutatók nem jutottak megegyezésre, de nem Pál apostolhoz kapcsolják a levelet. Szerzőjét ismeretlen személynek tekintik, és a levél Pál stílusának szándékos utánzásával íródott. Néhányan azt mondják, hogy talán a 70 tanítvány közé tartozó Priscilla és Aquila a szerző, akik Pál apostollal dolgoztak együtt. A levél keletkezési ideje az első század. Tisztelt rádióhallgatók! A zsidókhoz írt levélnek egyedi stílusa van, tehát, és különösen arról tanít, hogy milyen nagy különbség van az ószövetségi áldozatbemutatások és Krisztus áldozata között. Jelesül, Jézus Krisztusnak a keresztáldozata végtelenül felülmúlja azokat az állatáldozatokat, amelyek nem tehették igazzá, nem tehették a hitben, erkölcsben nagyobbá az embereket, mivel erre egyáltalán nem volt erejük, hiszen ezek az áldozatok nem Isten erejét hordozták magukban. Nem úgy az Isten fiát illetően, aki a testét és a vérét adta értünk. És most nézzük a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből azt a részt, amelynek a címe, a nagybetűs címe, hitbeli hűség, és ezen belül a buzdítás az állatotosságra című részt vesszük. Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Főpapunk is van, akit az Isten a népe fölé rendelt. Járuljunk át hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le. Tartsunk ki rendületlenül, most egy csodálatos rész következik, reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jó tettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítjuk egymást, minél közelebb érzitek a napot. Tisztelt rádióhallgatók, ez a hallott rész a 10. fejezet 19. versétől a 25. versig tartó rész volt, és most egy másik szakaszt is kiemelek, a 32. verstől a 36. versig tartó részt. Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytáltatok. Részint szidalmazásnak és szorongatásnak voltatok kitéve, részint közösséget vállaltatok azokkal, akik hasonlóképpen szenvedtek. Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elkobzását is örömmel elviseltétek abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Állatotosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek. Eddig a második szakasz idézése. Tisztelt rádióhallgatók! A reménység a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében úgy ragyog föl előttünk, hogy a szerző azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak, az örök főpapnak a teste most már az a függöny, amelyen beléphetünk, vagyis az ő szentséges szíve, amely a megváltásunknak egyik jelképe, és amelyből vérét ontotta üdvösségünkért, örök életünkért, az út a mennybe, az atyához. Hitből fakadó bizalommal járulhatunk Krisztushoz, hiszen a keresztség szentségében megtisztultunk a rossz lelkiismerettől, az örök főpapnak, mert ez a hangsúlyos a zsidókhoz írt levélben, Krisztus a mi főpapunk, aki pap, áldozat és áldozati oltár is egyúttal. Mind a három igaz rá csodálatos módon. És mivel ez így van, ezért a keresztség szentségét elrendelve megtisztulhatunk a rossz lelkiismerettől, ebben a szentségben részesülve, azért, mert vízből és Szentlélekből újjászületünk. Vízből és az Atyának és a Fiúnak a lelkéből. A Szent Szerző buzdít bennünket, tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Vagyis az Úr Krisztus és az ő áldozata, az ő papsága a legfőbb biztosítéka annak, és a leginkább mutatja meg azt, hogy az Isten hűséges, ami az egész Ószövetségben is jellemző volt. Jávénak a heszedje, amire az ember az életét, a hitét, a felebaráthoz való viszonyát és önmagához való viszonyát alapozhatja. Tehát mi, nekünk megvan a látható, fogható biztosítékunk. Nekünk minnyájunknak, keresztényeknek. Tisztelt rádióhallgatók! A 23. versben folytatja a Szent Szerző a gondolatmenetet, és kiteljesíti. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Igen, itt van a megkoronázása a reménységgel kapcsolatos állásfoglalásunknak. Akkor tudjuk megvallani a reménységet, ha bizalom van bennünk, ha türelem és állatotosság, és a türelem, bizalom, állatotosság megtermik gyümölcsüket, szeretetre és jótettekre tudjuk buzdítani minden embertársunkat.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!